Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igényét, amint a szól hozzám a korintusiaknak írt első levél 11. fejezetéből, a 17-től a 34. versetig. És amikor a következőkre rátérlek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbálhat nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját teszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éreztetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnek meg önmagunkat, nem esünk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjenek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem.
Imádkoztunk. Örökkévaló Istenünk, ezen a havas téli reggelen jövünk eléd. Úgy vágyunk arra, hogy mindaz, ami tisztátalan bennünk, mindaz, ami méltatlan bennünk, az olyan hófehérré váljon, ahogyan a friss hófehérré teszi a sáros földet. Hozzuk eléd mindazt, amiben az elmúlt héten jártunk. Hozzuk eléd a munkánkat, pihenésünket, az aggodalmainkat, az örömeinket, a terheinket. Mindezekkel együtt érkeztünk most ide. Vágyunk arra, hogy halljuk a te igédet. Vágyunk arra, hogy ne a kárunkra, hanem a hasznunkra lehessünk együtt. Vágyunk arra, hogy megélhessük veled és egymással ezt a közösséget, amit te ígértél azoknak, akik hozzád tartoznak. De tudjuk, hogy erre saját erőnkből méltatlanok vagyunk, hogy ezt nem tudjuk magunkban előidézni, nem tudjuk magunkat kellően elkészíteni, megszentelni előtted. Ezért könyörgünk, hogy küld a szent lelkedet. Legyél itt közöttünk a te szent lelked által. Tisztíts meg bennünket. Nyisd meg a szívünket, az értelmünket, az egész lényünket te előtted. És add, hogy mindazt, amit ma nekünk üzenetként elkészítettél, azt ne csak az értelmünkkel, hanem az egész lényünkkel magunkba fogadhassuk. Formáld az életünket, szent lelked által. Amen. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét én a mai vasárnapon két helyről olvasom, Lukács evangéliumából és majd az apostolok cselekedeteiből. Lukács evangélium a 22. fejezetéből a 14. versből a 20. versig szól hozzánk az ige. Amikor eljött az óra, Jézus asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vártam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Aztán vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt a vakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vérem által, amely ti érettetek mondtatik ki. Az apostolok cselekedeteiből pedig a már múlt héten hosszabban felolvasott szakaszból két verset olvasok újra az első gyülekezet életéből. Napról napra álhatatosan egy tízzel egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Isten, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Kedves gyülekezet, ezen a héten már a harmadik része van annak a sorozatunknak, amelyik az egyház tagságunkról szól, az egyházi törvényünket és az igét figyelembe véve. Két héttel ezelőtt a keresztségről volt szó, arról, hogy Krisztus halálába kereszteltettünk, és hogy a keresztség közösségbe von bennünket Krisztussal és egymással. Ez az ide tartozásunknak az alapja. Nem a szertartás, pusztán, hanem az, amit ez hitben megért keresztség jelent. Múlt héten az Isten tiszteletről volt szó, miért is jó, hogyha Isten tiszteletre járunk. Hogy amikor itt vagyunk együtt, és Isten dicsőségét szemléljük, akkor Isten képére, Krisztus képére formálódunk mindannyian. És ahogyan formálódunk, ugyanarra a képre, úgy egymáshoz is közelebb kerülünk. Szinte észrevétlenül, nem úgy, hogy emberileg azon erőködünk, hogy valamiféle egységet kialkudjunk magunk között, hanem azáltal, hogy Krisztusra nézünk, és mindannyian őre szeretnénk jobban hasonlítani. Ma pedig az úrvacsoráról lesz szó. Gyülekezetünkben ennek nagyon jó gyakorlata van, hogy minden hónap első vasárnapján úrvacsorázhatunk. Miért olyan fontos az úrvacsora? Miért olyan fontos az, hogy ne csak hallgassuk az igét, hanem kézzel fogható módon részt is vegyünk benne? Hogyan úrvacsorázunk, és ez milyen áldásokat tartogat nekünk? Három igeszakasz is elhangzott ma, és ezt a három igeszakaszt, mint a három pillanatképet szeretném idehozni az első század kereszténységének az életéből. És ezek alapján nézhetünk rá a mi saját úrvacsorázási gyakorlatunkra, mit élünk át közben, és mi az, amire az ige tanít bennünket. Három pillanatkép. Az első képen Jézus látjuk és a tanítványokat az utolsó vacsorán. Mi is az utolsó vacsora? Egy olyan híd, egy páska vacsora, egy híd, ami összeköti az Ószövetséget és az Ószövetséget. Jézus és a tanítványok a zsidók húsvétjára gyűlnek össze, arra az ünnepre, ahol az egész zsidó nép az Egyiptomból való szabadulásra emlékezik. És miközben együtt ünnepelnek, egy olyan láncolatba állnak bele, ami apáról fiúra haladt az évszázadok során, amihez ragaszkodott a népük, és ami összeköti őket az egész népükkel, az egész történelmükkel. Ahogyan ezen az estén évről évre fölidézték a szabadulást, az apát átadták a fiaiknak, a gyermekeiknek, az örömüzenet legtöbb Isten szabadító Úr. Ahogyan közösen megtörték a kenyeret, ahogyan fölemelték a poharat, ahogyan megették a sült bárányt és a keserű füveket, ahogyan emlékeztek arra a bárányra, arra az első páska bárányra, amit Egyiptomban vágtak le a zsidó családok, amelynek a vérével bekenték az ajtófélfát, hogy a pusztulás elkerülje a házukat, és ne halljon meg az első szület gyermek. Jézus és a tanítványai ezt a páska vacsorát ünneplik. Együtt vannak ezen az ünnepen, és most Jézus a családfő, és ők mint egy lelki család úgy ünnepelnek együtt. És ahogyan meg a liturgiája ennek az ünnepnek, minden mozzanat, minden szó olyan ismerős már, és annyi emléket idéz föl bennük, hirtelen az egész egy teljesen más irányt vesz. Mert Jézus, amikor fölemeli a kenyeret, és megtöri, azt mondja, hogy látjátok ezt a kenyeret, ahogyan megtörik? Az én testem így fog megtörni, értetek. És amikor fölemeli a poharat, és áldást mond, azt mondja, ez a pohár egy új szövetségnek a pohara. Addé a szövetségé, amit rajtam keresztül köt a Teremtő Isten az egész világgal. A páska vacsora és a 10 parancsolat, ami a törvényt kapta a pusztában a nép, ez a régi szövetséget jelképezte. Azt, amit képtelenek voltak betartani. De Isten megígérte már a prófétát által, hogy majd eljön az új szövetségnek az ideje, amikor olyan szövetséget köt a néppel, amely nem rajtuk múlik, nem az ő hűségükön, nem az ő elhatatosságukon, amire Isten szeretete lesz a garancia, és amelyben a törvényt a szívükbe írja be Isten. És ahogyan ott ülnek ezek a tanítványok, nem tudom mennyire számítottak erre a váratlan fordulatra, nem valószínű. Ott ülnek, és érezzünk bele ebbe a döbben csendbe, ebbe a szent pillanatba, ahogyan néznek Jézusra, aki a mindenük, akivel az elmúlt 3 évüket töltötték, akinek csinnek a szavaim, akihez a végsőkig ragaszkodnak. Emlékezzünk, hogy Péter fogadkozik, hogy ha mindenki elhagy, akkor sem hagylak el. Benne van köztem, ahogyan ünnepelnek a szívükben az egész népüknek a történelme, a vágyakozása, a várakozása, az útkeresése, a botlásait, ahogyan újra és újra elhagyták Isten szövetségét, igyekeztek ragaszkodni, de aztán megint jött valami, megint jött egy rossz király, akkor megint eltévedtek, aztán jött egy fogság, aztán próbáltak visszatalálni, de nem sikerült igazán. Hát az egész kudarcba fulladt próbálkozás, hogy ők az Isten népeik akarnak Istenhez tartozni, de nem elegek hozzá. És akkor Jézus azt mondja, hogy valami olyan történik, ami véget vet ennek a szélmalomharcnak, hogy nem tudunk elegek. Nem tudunk az Isten szentségének megfelelni. Mert az én testem megtöretik, és az én vérem kiontatik, értetek. És ezt Jézus úgy mondja, hogy ezek a kimondhatatlan szenvedések nagyon közel vannak már. És hogy amiről most jelképesen beszél és megteszi, ez egy néhány órán belül egészen valóságosan meg fog vele történni, hogy megtörítik a teste, és kiontják a vérét. És mégis teljes békességgel, szeretettel nyújtja a kenyeret, és nyújtja a poharat a tanítványoknak. Hogyan van mindez jelen a mi úrvacsoránkban? A mi úrvacsoránk is asztal közösség Jézussal, ezt valljuk, és a kenyér és a bor emlékeztet bennünket Jézus értünk hozott áldozatára. Kézzel foghatóvá teszi számunkra azt az új szövetséget, ami nem rajtunk múlott. És ugyanúgy jövünk, mint a zsidó nép a maga évszázadaival. Jövünk a saját személyes tehetetlenségünkkel, jövünk a saját személyes törvényszegéseinkkel, hozzuk az önzésünket, a bizalmatlanságunkat, a büszkeségünket, hozzuk mindezt, és jövünk, és a kenyérben és a borban ott van számunkra a csoda, hogy mindezekért nem a mi testünk tört meg, és nem a mi vérünk ontatott ki, hanem Jézusé. Az egész kereszténységünknek az alapja az, amit itt láthatóan, kézzel foghatóan átélünk. Mert újra és újra arra emlékeztet, amikor jövünk, hogy csak azért lehetünk itt, mert Jézus teste megtört, és Jézus végét kinyomtották. És ez minden büszkeségünknek elveszi az alapját, és minden kérkedésünknek, és végtelen alázatra nevel bennünket Isten előtt. Mert Jézusért vagyok az, aki vagyok, és semmi nincs rajta kívül. Ezért az úrvacsorának mindannyiunk számára van egy szent komolysága és Isten félelme. Valami, amit soha nem lenne szabad könnyelműen elvennünk, félváról vennünk. Jézus valóságosan megtört testére és kiontott vérére emlékezve. De ahogyan az úrvacsorában együtt vagyunk, mindezzel együtt, hiszen akarata mégsem az, hogy az úrvacsoránk az valami félelemmel teli esemény legyen. Ezért oda tesszük most ezt a második pillanatképet az első gyülekezet életéből. Az első gyülekezet életéből, ahol házanként megtörték a kenyeret, és örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Örömmel és tiszta szívvel emlékeztek Jézus halálára. Egy-két vagy néhány évvel csak azután, amikor mindez tényleg megtörtént. Azért, mert megértették Jézus áldozatának a lényegét. Számukra az, hogy amikor azt mondták, hogy Jézus teste megtört, és Jézus vére kiontatott, akkor az nem csak egy ilyen jelképes dolog volt. Ők a gondolataikban nem csak a megtört kenyeret és a felemelt kelyhet tudták visszaidézni, hanem talán olyan emberek ültek ott, a tanítványok személyében mindenképpen, akik részesei voltak annak, mikor ez tényleg megtörtént. Lehet, hogy olyan emberek ültek ott, akik ott álltak a tömegbe, és kiabálták, hogy feszítsd meg. Lehet, hogy olyan emberek voltak ott, akik saját maguk adták halálra Jézus. Gondoljunk bele, hogy normális esetben ezeket az embereket a kenyér és a bor, és az, hogy azt mondják, hogy Jézus megtört teste és megtört vére, iszonyú bűntudattal kellett volna, hogy eltöltse. Ha nem értették volna meg Jézus áldozatának a lényegét, akkor az úrvacsora, az a saját szégyenükre emlékeztette volna őket. Újra és újra, mint hogyha ilyen önkínzásként gyakorolták volna, hogy hát ezt tettem Jézussal. Hát én is halálra adtam őt. Hogy tehettem ezt meg? Hogy lehettem ennyire vak, hogy amikor itt volt testben közöttünk, akkor nem vettem észre, hogy ő a Messiás. De ezek az emberek, akik Jeruzsálemben örültek, és tiszta volt a szívük. Nem volt bennük önvád, nem volt bennük szégyen, nem volt bennük önmarcangolás. Mert megértették azt, hogy Jézus nem azért szerezte az úrvacsorát, nem azért emelte föl a kenyeret és a bort, hogy őket mindörökre a szégyenükre emlékeztesse. Nem azért, hogy újra és újra bánkódhassanak, amiatt, amit tettek, hanem azért, hogy újra és újra emlékezzenek és megerősödjenek abban, hogy szabadok. És ahogyan az Úr asztala körül együtt voltak, annak a mennyei lakomának az előízét tapasztalták meg, amiben Jézus által lehet részünk. És abból a végtelen örömből nyertek kóstolót a kenyérben és a borban, ami majd a mennyben mindannyiunknak az osztály része lesz. És elmerték fogadni ezt a mennyei kóstolót. Bemertek lépni ebben az asztalközösségbe, ami a menny dicsőségére és boldogságára emlékeztette őket. Nem szabódtak és nem mondták azt, hogy azért mégse kéne, mert hiszen nem vagyok tökéletes, hanem bízta Krisztusban, aki megígérte, hogy ahogyan megváltást adott, úgy lépésről lépésre a világ végezetéig velük maradva meg is igazítja őket naponként. És megszenteli az életüket naponként. Ez a hálaadás, ez az öröm volt benne az úrvacsorájukban. És még a teológián sokat olvastam az úrvacsoráról, kutattam az úrvacsora történetét, meg az őskeresztény úrvacsorát, liturgiákat néztem, és még az ókeresztény liturgiákban is sokáig benne volt egy nagy hálaadó imádság. Az úrvacsorának a lényege a hálaadás és az öröm volt. És aztán valahogy ez a hálaadás, meg ez az öröm, hogy lépésről lépésre kiveszett, elszürkült és formálissá vált. És az úrvacsora, különösen a református egyházunkban, sokkal inkább a bűnök felett való bánkódásnak az alkalmává lett. Sok gyülekezetben ez kicsit olyan, mint egy ilyen díszes halotti tor, mintha Jézus lenne, egy fölravatalozna, és mi körbejárnánk, hogy emlékeztünk rá. Kiveszed belőle az öröm és az elevenség. Az az elevenség, ami az első gyülekezetben ott volt. Amikor az Úr asztalához jövünk, amikor Jézussal az asztal közösségbe jövünk, akkor ő nem csak azért hív ide bennünket, hogy emlékeztessen az áldozatára, a szenvedésére, hanem azért, hogy szabadulásra emlékeztessen, és hogy előre is nézzünk arra a mennyei dicsőségre, amit ő nekünk készít. Az Úrvacsora nem csak az Úr halálát hirdeti nekünk, ahogy a liturgián szövegében benne van, hanem annak jó tételményeit is kínálja. A királyi mennyegzőben való részvételt már most. És most a tapasztalható valóság számunkra az, hogy újra és újra elszúrjuk. Idejövünk, elfogadjuk a bűnbocsánatot, feloldozást, és aztán elmegyünk, és nagyon igyekszünk, de nem megy. És annyi minden közénk áll, Isten szeretete is közénk, Isten szentsége is közénk nap, mint nap. Ezekkel küzdködünk folyamatosan. Jézus, amikor az asztalához hív bennünket, akkor ezzel a küzdködéssel együtt hív bennünket. Nem azt várja, hogy úgy tegyünk, mintha nekünk ez már nagyon jól menne, hanem azért hív ide, hogy érezhesse velünk, hogy ezzel együtt az ő országának a részesei vagyunk, és ő az, aki megszentel, és hogy ő elkészítette nekünk azt az országot, ahol nem kell többé küzdködnünk ezzel. Teológusok azt mondják erre, hogy a már igen és a még nem feszültsége. Már igen, már megváltott gyermekei vagyunk Jézus Krisztusnak. Már igen, már Isten országának a részesei vagyunk. De még nem lett teljessé. Még küzdködünk a saját elégtelenségünkkel. De ez nem változtatja meg azt, hogy Istenhez tartozunk. Ezért jöhetünk örömmel, és jöhetünk hálaadással, és jöhetünk felszabadultsággal, és lehet az Úrvacsoránk egy örömünnep, ahogyan az első gyülekezet életében ez egy örömünnep volt. És a harmadik pillanatkép korintusi gyülekezetből való, ezt az igét hallottuk lekcióként, amit minden Úrvacsora alkalmával felolvasunk. És talán éppen ennek az igének a szöveg környezetből kiragadott helytelen értelmezése az, ami sokat szívében a hálaadás helyett a félelmet erősíti. Mert hogy Pál ebben a szakaszban megfeddi a gyülekezetet. Én tudtam, hogy ez lett felolvasva, de nekem is olyan rossz volt hallanom, amikor ezeket a feddő szavakat elkezdtük hallani most az Isten tisztelet elején. Mert amikor jövünk vasárnap, hát nem erre vágynánk, hogy ezt halljuk az igéről, hogy a károtokra jöttök össze, nem a javatokra. Nyilván mindannyian a javunkra szeretnénk itt együtt lenni. Pál arról beszél, hogy lehet úgy venni az úrvacsorát, hogy közben ítéletet eszünk és iszunk. És a hagyományos liturgia, református liturgiában ott is szerepelt régen ez a szakasz, hogy próbálja már az ember azért önmagát, hogy nehogy ítéletet egyen és igyon. Nagyon félelmetes ez a szakasz, mert ki az, aki ítéletet szeretne enni és inni? Nem elég nekünk az az ítélet, amit a bűneinkkel jogosan vonunk a fejünkre. Még gyarapítsuk ezeknek a számát azzal, hogy ide jövünk méltatlanul. Megéri ez egyáltalán nekünk, hogy még plusz egy ítélet legyen a nyakunkban. És talán többünkkel előfordult már, hogy emiatt félelemmel és bizonytalanul jöttünk az Úr asztalához. Hogy megbántuk a bűneinket, de mi van, ha kifelé menet még eszembe jut valami méltatlan gondolat. Nehogy valami bármi rosszat gondoljak vagy érezzek. Hogy vajon tényleg jól megbántam a bűneimet? Mi van, ha nem jutott eszembe valamelyik, és azt nem bántam meg, és nem vallottam meg? Ha amiatt aggódunk, hogy vajon elég méltók vagyunk ahhoz, hogy ide járuljunk az Úr asztalához, akkor hogy tudnánk örvendezni? De ha magunkat nem tudjuk elég méltóvá tenni, semmilyen önvizsgálattal, akkor mi a megoldás? Akkor ez egy bezárult kör. És ott állunk tanástalanul, jöjjünk, ne jöjjünk, féljünk, vagy örüljünk, méltók vagyunk, vagy méltatlanok vagyunk. Hogy miről is szól Pálnak ez az intése, az a szöveg környezetből derül ki. A korintusi gyülekezetben és a többi gyülekezetben is az első században az a szokás élt, hogy a úrvacsora vételét közös étkezés előzte meg. Összejöttek esténként, hátonként Kiki hozta a maga ételét, és együtt vacsoráztak, mielőtt az úrvacsorára került volna a sor. Sokáig nem is volt ennek ilyen éles váltása, hanem úgy átment az egész ebbe a megszentelt vacsorába, az egymás közti beszélgetésről és evésről. És ezzel önmagában nem is volt semmi baj, hiszen hogyha együtt eszünk a gyülekezetbe, szeretett vendégséget tartunk most is, akkor megéljük egymással a közösséget, és ez nagyon jó. De Korintusban ez a vacsora nem a gyülekezet egységét építette, hanem a széphúzást és a különbözőségeket hangsúlyozta. Mert hogy az történt, hogy a gyülekezet tagjai nagyon sokszínűek voltak, sokféle ember tartozott a gyülekezetbe, voltak gazdagok, előkelők, akiknek szolgáik voltak, akiknek nem kellett dolgozniuk, akiknek lehetőségükben állt a legdrágább ételeket megvenni. Ők elhozták ezt, vezették egymás között, akkor már jól laktak és kellően jól érezték magukat, akkor megérkeztek lóhalálában azok a szolgák, vagy rabszolgák, akiket esetleg alig engedett el csak az uruk, de akartak jönni a gyülekezet közösségébe, éhesen, fáradtan, elgyötörten. És akkor azt mondták a gazdagok, hogy hát most ha mindenki itt van, akkor kezdhetjük az úrvacsorát. És Pál azt mondja erre, hogy álljon meg a meleg. Az úrvacsora az nem erről szól. Nem arról szól, hogy ti már jól laktatok, és akkor most már jöhet az úrvacsora, a többiek meg fáradtak és éhesek. Hogyha így akartok úrvacsorázni, akkor egyáltalán nem értitek, hogy mi a lényege. Nem a kenyérben meg a borban van valami mágikus csodatevő erő, ami összekapcsol benneteket Jézussal. És hogy hogyan is képzelik ezek a gazdagok, hogy amíg ők dőzsölnek és jól laknak, addig mások keményen dolgoznak, és amikor ők is befejezték a munkát, akkor most már minden rendben van, és akkor csapjunk bele. Vajon azért a szegény emberért nem ugyanúgy meghalt a Krisztus? És hogyha ők gazdagságban élnek, akkor ez nem az Isten ajándéka az életükben? Vajon Krisztushoz, aki minden emberért egyformán meghalt? Vajon az Atyához, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte? Vajon méltó-e ez a viselkedés, hogy ők személyválogatók, hogy ők együtt megeszik a többi gazdaggal együtt a vételt, és nem becsülik meg a gyülekezetnek a közösségét? Nem becsülik meg a gyülekezetben azokat, akik mások, mint ők, más társadalmi státuszba tartoznak, de ugyanúgy Isten gyermekei? Vajon mi jelenti Krisztus testét, az a falat kenyér, amit az úrvacsorában magunkhoz teszünk? Nem sokkal inkább jelenti Krisztus testét a keresztény gyülekezet, Krisztus egyháza, ahogyan ezt Pál a korintusi levélben más helyen le is írja. Krisztus teste vagyunk. Aki nem becsüli meg az Úrnak testét, az, aki nem becsüli meg a keresztény testvérét, és ő az, aki méltatlanul veszi az úrvacsorát. Aki meg akarja élni a Jézussal való közösséget itt az úrvacsorában, úgy, hogy közben elutasítja a testvérét, elutasítja a másik gyülekezeti tagot. Az csalódni fog, mert ez nem lehetséges. Mert a csoda nem a falat kenyérben, meg a korban van, hanem a keresztény közösség egységében. Mitől lesz méltatlanná az úrvacsoránk? Hogyan veszük méltatlanul magunkhoz Jézus testét és vérét? Úgy, ha nem becsüljük meg Krisztus testét és annak minden egyes tagját. Tehát, ha nem becsüljük meg egymást. Ha nem tartjuk alázatosan különnek egymást magunknál. Ha nem becsüljük meg azt a keresztény testvérünket, aki mellettünk ül. Ha nem fogadjuk be azokat is, akik tőlünk különböznek. Akkor esszük méltatlanul az Úr testét és vérét, ha közben azt gondoljuk, hogy mi részesülünk itt valami csodából, de egymás felé nem teszünk lépést. És egymás felé az ítélkedés, a harag, az indulat, az irítség, a kárkoztatás, a bántás van bennünk. Az úrvacsora legmélyebb titka közösségben van. Kettős közösség. Abban, amit Krisztussal élünk meg. Személyesen, mindannyian. Ami miatt hálával és örömmel jöhetünk ide, hogy nincsen tárkoztatás már felénk. De az éremnek a másik oldala, amit nem lehet szétválasztani, az a másfajta közösség, amit egymással gyakorlunk. És ez a közösség is az úrvacsora titkához tartozik. hogy elfogadom-e a testvéremet, szeretem-e, hogyha kell, akkor elszenvedem-e szeretetben, akivel Krisztus közösségbe hívott el. Megbocsátok-e, hogyha vétett ellenem, ahogyan Krisztus nekem is megbocsátott. Odaállok-e mellé a bajba, ítélkezés vagy kéretlen tanácsok osztogatása helyett. Hogy Krisztus szeretete és együttérzése van-e bennem? Tudunk-e együtt Krisztus testvévé válni? Mert erre hívott el bennünket, Jézus Krisztus, hogy ilyen gyógyuló és gyógyító közösség legyünk. Ez az úrvacsora titka. Így bátorít bennünket ma az ige, hogy merjünk hálaadással, örömmel érni az úrvacsorával, hogy merjük komolyan venni azt, hogy Isten országának már most a tagjai vagyunk, és hogy nem tegyük méltatlanná az Úr asztalát azzal, hogy szakadások vannak közöttünk, hogy nem fogadjuk be egymást, hanem azzal a nyitottsággal fordulunk egymás felé, amilyen nyitottsággal Krisztus fordul személyesen mindannyiunk felé. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, a Te értünk hozott áldozatodra emlékezünk, a Te halálodra, a Te megtört testedre és kiontott véredre. És emlékezünk a Te feltámadásodra, arra, hogy legyőzted a bűnnek és a halálnak az erejét. És köszönjük, hogy ebben újra és újra megerősödhetünk, amikor az Úr asztalához jövünk. Kérünk, hogy taníts bennünket egyre mélyebben megérteni azt a közösséget, egyre mélyebben átélni azt a közösséget, amit itt az Úr asztalánál veled tapasztalhatunk meg. Kérünk, hogy erősítsd meg minden alkalommal bennünk hozzád való tartozásunkat, azt az új embert, akit Te formálsz bennünket a Te képedre. És kérünk, hogy tisztítsd meg a szívünket, amikor egymás felé nem az az indulat van bennünk, ami Te benned van felénk. Könyörgünk, hogy bocsáss meg azt, amikor az egymás iránti hidegségünkkel a Te testedet és véredet gyalázzuk meg, és a Te értünk hozott áldozatodat veszünk, tesszük semmissé. Nyisd meg a szívünket egymás felé, és ahogyan a Te képedre formálódunk, úgy formálódjunk benned, testvérekké. Köszönjük, hogy végzett a csodát közöttünk. Köszönjük, hogy Tied ez a gyülekezet. Te vagy ennek a gyülekezetnek a megtartója. Nem emberi erő. Nem emberi akarat. Köszönjük, hogy így, ahogyan vagyunk, mi a Te néped vagyunk. Akit a Te dicsőítésedre hívtál el. Cselekedsz, hogy ez újra és újra megtörténjen itt közöttünk. Köszönjük, hogy egyformán szeretnénk bennünket. Így bízzuk rád a gyülekezetünk életét, jövőjét. Könyörgünk mindazokért a közösségünkből, akik betegek, hogy Te erősítsd meg őket, Te vigasztald meg őket, Te hozz gyógyulást. Különösen is könyörgünk a gyászolókért, hogy a feltámadás reménységét Te ad a gyászban. Kérünk, hogy áld meg az előttünk levő hetet, hadd tapasztaljuk és érezzük a Te jelenlétedet. Minden munkánkban Te adj erőt nekünk elvégezni mindazt, amit ránk bíztál. Amen. Fennállva imádkoztunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldva fogadjuk az áldást. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.